A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vatikánváros teljes területén kikapcsolják a mobiltelefonokhoz és más hasonló eszközökhöz szükséges jelet a holnap kezdődő konklávé teljes idejére, jelentette be a vatikáni kormányzóság. Az okostelefonok, táblagépek, számítógépek működtetéséhez szükséges telefonvonal és internetes hozzáférés nem lesz biztosított délután 3 órától. Másfél órával azelőtt kapcsolják le, hogy a pápa választó bíborosok bevonulnak a Sixtus kápolnába. A távközlési jelet csak azt követően állítják majd vissza, hogy a Szent Péter Bazilika központi erkélyén bejelentik az új pápa nevét. Az intézkedés a pápai állam egész területére vonatkozik, még a 30 kilométerre lévő Castel Gandolfo pápai rezidenciára is, kivétel csak a hívek és turisták látogatta Szent Péter tér jelent. A bíborosi testület tagjai tegnap délutáni megbeszélésükön többek között a migráció és a több kontinensi sújtóháború problémáját érintették, mondta el a szentszéki szóvivő. Matteo Bruni úgy fogalmazott, olyan pásztorként szolgáló pápáról beszéltek, akinek távlatai vannak, és a katolikus egyházat a párbeszéd irányába tereli, kapcsolatok építésével más vallásokkal és kultúrákkal. A szíriai apostoli nuncius Mario Cenari bíboros rövid konklávét vár, és ahogy mondta, már lefoglalta visszaútra a repülőjegyét. A tokiói érsek Tarcisius Isao Kikuchi bíboros, a Caritas Internationalis elnöke úgy vélte, legfeljebb 3 napig tart a konklávé. Magyarország és Svájc együtt áll ki a béketárgyalások sikeréért, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter tegnap Bernben, miután svájci kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta, mindkét ország számára világos, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a hasztéren, kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el. Leszögezte, Magyarország és Svájc következetesen kiáll a nemzetközi szervezetek átpolitizálása ellen, ugyanis az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a békeerőfeszítések sikerét. Beszélt arról is, az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a hazánkba érkező svájci beruházások volumene. Ma benyújtja a nemzetgazdasági miniszter a jövő évi büdzsét az országgyűlésnek. A 2026-os költségvetés számait Nagy Márton még áprilisban bejelentette, akkor kiderült 4,1%-os GDP növekedéssel és 3,6%-os inflációval tervezi a kormány a jövő évi büdzsét. A gyerekek utáni adókedvezményt két lépésben megduplázzák, marad a 13. havi nyugdíj és a rezsitámogatások, a kormány 13%-os minimálbéremeléssel számol. Újabb álsapkát helyezett kilátásba a nemzetgazdasági miniszter. Tárgyalunk a biztosítókkal, nehéz, nem látszik a megegyezés, fogalmazott Nagy Márton a Facebookon. Hozzátettem, a kormány ezért készül egy pénzügyi szabályozással, amelynek a középpontjában a lakásbiztosítások állnak majd. Szeretnénk, hogy ezek díjai ne emelkedjenek, ezért az évvégi szinten rögzítjük, szögezte le, hozzátéve, hogy ennek ellenére a biztosított összegnek emelkednie kell, hiszen minden otthonnak biztonságban kell lennie, el kell kerülni az alulbiztosítást. Azt mondta, az ügyben a héten várható döntés. Már csak 2 hét van az SZIA bevallás beadására, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Május 20-án éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni azt. A NAV által összeállított dokumentum a legtöbb esetben minden szükséges adatot tartalmaz, de ezzel együtt nem érdemes az utolsó pillanatokra hagyni az ellenőrzést. A matematika írásbelikkel folytatódott ma a tavaszi érettségi. Tegnap magyar nyelv és irodalomból középszinten csak nem 80 ezeren, emelt szinten pedig több mint 2000-en vizsgáztak. Holnap a történelem, csütörtökön pedig az idegen nyelvi érettségi vizsgák lesznek, a szóbelik júniusban kezdődnek. Több mint 88 ezer tanuló felvételizett középfokú oktatási intézménybe, 98%-uk nyert felvételt, közölt az oktatási hivatal. A felvételizők 78% az első helyen megjelölt intézményben folytathatja a tanulmányait. Aláírták az új koalíciós szerződést Németországban, megalakult az új kormány. A Friedrich Merz által vezetett konzervatív CDU, illetve Bajor testvérpártja a CSU, a szociáldemokrata SPD-vel lép koalícióra. A kormánypártok azt ígérték, megerősítik a gazdaságot és a határok védelmét. Romániában lemondott a miniszterelnök és felbomlott a kormánykoalíció az elnökválasztás első fordulójának kudarca után. Marcel Csi alakú miniszterelnök azt mondta, az eredmény azt mutatja, hogy a koalíciónak nincs legitimitása, ezért pártja kilép abból. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, a bukaresti főpolgármester Nikuszor Dan támogatására bíztatja a romániai magyarokat. Végül az időjárásról. Nagyrészt újra felhős az ég, hosszabb, rövidebb szakadozásokkal. Este is eleredhet majd az eső, a szél pedig nagy területen felélénkül. A csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a mezőtárkányi katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Like my heart always knew. No matter where it was, it always found you. When I was lonely, when I was sad, thought about you and it pushed me ahead. Now I'm just wondering, what could I do? How could I say it's always been you? You made me smile when nothing could do. And now I just wonder if you felt it too. 'Cause you're in my to be and no one to talk, 'cause how could anyone understand when loving you just doesn't make sense? And so I'm wondering, what could I do? How could I say it's always been you? You made me smile when nothing could do. And now I just wonder if you felt it too. 'Cause you're in my
accept that it's not a movie where we collide. Now I just can't say goodbye, 'cause you're in my heart. Can't get you out of bed, I'm falling apart. Trying to accept that it's not a movie where we collide. Now I just can't say goodbye, 'cause you're in my heart. Can't get you out of bed, I'm falling apart. Trying to accept that.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 27. rendeszentév az idei. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának középkor és újkori egyháztörténeti tanszékének vezetőjével beszélgetünk. A szentévek eredete az Ószövetségig vezethető vissza.
Így van, bár nem azonnal gondoltak erre, amikor az első szentévet meghirdették. Az első szentévet Rómában 1300-ban hirdette meg 8. Bonifác pápa. Érdekes módon előbb érkeztek az zarándokok, és utána történt a pápai bullák kiadása, tehát mondhatjuk, hogy ez egy népi kezdeményezés volt, alulról jövő kezdeményezés, és akkor a nagy bűnbocsánat esztendejeként tekintettek erre az évszázad fordulóra, és valóban tömegek érkeztek Rómába, és aztán ezt mondhatjuk így lekövette a Szentszék, és maga a pápa és a bíborosok. 1300. február 22-én onnan visszamenőleg az előző karácsonytól kezdve egy teljes, sőt legteljesebb bűnbocsánatot és büntetések elengedését, lelki büntetések elengedését, vagyis búcsút hirdettek meg. Na most az ószövetségi háttér az 50 évvel később lett fontos, mert ezt az 1300-as szentévet 8. Bonifác úgy hirdette meg, hogy majd 100 év múlva lesz egy következő ilyen lehetőség, viszont közben római polgárok 1340-es években a pápához fordultak azzal a kéréssel, ne kelljen addig várni egy következő ilyen bűnbocsánati évre. A pápák akkor Avignonba, Dél-Franciaországba éltek, ezért oda ment el a római küldöttség, és egyrészt azt kérték, hogy a pápa, ha csak lehet, költözön vissza Rómába, hát ezt nem teljesítette, és a tekintettel az emberi életkor rövidségére iktasson be a 100 év közepére még egy szentévet. A képbe az ószövetségi jóbel év, amit a latin jubileummal összehangzónak éreztek, ugye jubiló, hát az örvendezésnek az éve, és az egyik indok éppen az volt, hogy van egy ószövetségi előírás, amely 7x7 év után egy nagy elengedés évét, az adósságok elengedésének, rabszolgák elengedésének az évét hirdeti meg mózesi törvényben, a Tórában. Katolikus egyház az ószövetségre mindig úgy tekintett, hogy azt allegorikusan vagy szimbolikusan kell magyarázni, úgyhogy az 50 év az jól jött, tehát más jelentést adtak neki, és mondjuk spirituális jelentést adtak ez elengedésnek, és itt akkor már bűnök elengedéséről van szó.
A szentévek célja valójában nem változott az elmúlt évszázadok során. Lényeg, hogy a híveket a Krisztusba vetett hit őszinte következetes megvallására hívja és ösztönözze.
A lényeg nem változott, viszont sokat változott egy-egy szentévnek a lefolyása és megszervezése, illetve a hangsúlyok is az évszázadok során áthelyeződtek. Szentévek történetének három nagy korszakát különböztetném meg. tehát az első korszak, mondjuk a középkori korszak és a reneszánsz pápaságnak a kora, amikor kialakul a szent éveknek a rituáléja, azok a sajátos mozzanatok, amelyeket ma is ismerünk, mint például a szent kapu megnyitása és egyebek, ezek kialakulnak, nem azonnal, de itt kialakul az is, hogy 25 évente tartják már ezeket a szent éveket, tehát nem 100, nem 50, ahogy ezt gondolták eredetileg, 25 évente, és ebben az időszakban valóban az egyéni bűnbocsánat keresésen van a hangsúly. Na most egy következő korszak, nevezhetjük akár barokk korszaknak is, annyiban változtat ezen, hogy a középpontba kerül a római katolikus identitás, és annak hangsúlyosan a római jellege, tehát akkor már erőteljesebben azt hangsúlyozzák, hogy ide mindenkinek be kell kapcsolódni a szent évbe, tehát nem csak azoknak, akik éppen el tudnak zarándokolni Rómába az adott évben, hanem az egész római katolikus egyházat mozgósítják az egyházfők annak érdekében, hogyha nem is tudnak elzarándokolni az emberek Rómába, de tudatában legyenek annak, hogy ez egy sajátos római katolikus szokás, egy tradíció. Ez tart a 1550-es szentévtől a 18. század közepéig, második feléig, utána van egy nagy szünet, mert politikai okokból vagy nem is tartanak szentéveket, mint például 1800-ban, a francia forradalmi csapatok tartották megszállva Rómát, illetve hát utána zűrzavar adódott, vagy ha megtartják, nem mozgat különösebben meg tömegeket, 1825-ös szentév, utána ismét nem tartják meg 1850-ben az 1848-as forradalmi hullám miatt, a pápa nincs is Rómában. 1875-ben addig ugye Rómát elfoglalják az olasz királyi csapatok, ismét nincsen. Szent év ünnepélyesen, tehát a szent évet meghirdetik, de a szent kapukat nem nyitják meg, stb. Tehát ott van egy nagy, szinte egy évszázad kimarad, és utána 1900-al kezdődik egy harmadik korszak a szent évek történetének. Azt kell mondanom, hogy ott az egy fontos döntés volt 13. Leó részéről, hogy egyáltalán újra kezdi ezt a hagyományt, mert hát a katolikus egyház történetben van jó néhány olyan hagyomány, ami volt, ez elmaradt, nem is újították fel.
Volt-e kiemelt jelentőségű szent év, vagy olyan korszak?
Igen, hát ki lehet emelni néhányat, mondjuk nyilván a korai korszakban érdekes egyrészt a periodizációnak a kialakulása, tehát hogy mindig azt hitték, hogy 100 évente lesz, akkor mégis 50 évente, tehát azt hitték, hogy 50, akkor mégis, ugye 25 évet bevezetnek. Abban a korszakban igazán jelentős az 1500-as szent év, ugye a reneszánsz pápaság csúcspontján érte Rómát, 6. Sándor pápáról nem feltétlen az jut eszünkbe, hogy ő egy jámbor egyházfő volt, pedig hát a lelke mélyén az volt, csak sok minden mást is el lehet róla mondani. Na most ő roppant módon szerette az ünnepségeket, világi ünnepségeket is, de az egyházi ünnepségeket is, és ő utasította a ceremónia mesterét, egy olyan szertartást dolgozzanak ki, ami pompázatos, és ami a szent év megnyitását kiemeli a többi közül. Tehát például Jóbel évre utalva, a Jóbel a kosszarvak megfúvását jelenti, 1500-ban trombita szóval, harsona szóval kezdődött a szent kapu megnyitása. Hogy eleve az, ugye a szent kapuról beszéltek korábban is, de hogy minden nagy pápai bazilikában, a négyben van szent kapu.
Tehát kiemelt jelentőséggel.
Kiemelt, és annak is adtak egy bibliai hátteret, 117. Zsoltár, tárjátok ki az igazak kapuit, belépek, hogy áldjam az urat, a kapuk már megnyíltak, de csak az igazak mennek át rajta, tehát ezt énekelte a kórus, és akkor történt az is, hogy a fa kapu mögött befalaszták a szent kaput, és akkor a 6. Sándor pápa egy ezüst kalapáccsal ugye megütögette ezt a falat, és utána bontották le, és így nyílt meg a szent kaput. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos. Ha a második korszakból akarok kiemelni egy szent évet, akkor mondhatom az 1675-ös szent évet, szokták Borromeo Szent Károly szentének is nevezni, mert hogy Milánó érseke, úgy egy korábbi pápának a unokaöccse, lelkileg készítette föl a híveket erre a szent évre, hogy akik Milánóból elzarándokolnak, azoknak hogyan kell oda menni. Nem kíváncsisággal, hanem elmélyülten, nem azért, hogy rohangáljanak egyik templomból a másikba, hogy teljesítsenek valami külsődleges előírást, hanem valóban ott el kell mélyedni, és sok mindent a későbbi pápák, következő szentélyeknél átvettek abból a tanításból, amit ez a nagyszerű püspök egyéniség, a katolikus megújulásnak egy vezér egyénisége adott. Tehát ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ott egy elmélyülésre irányul hangsúly. És a harmadik korszakból, tehát a 20. századi szentévek sorából kell egyet kiemelni, akkor az 1950-es szentév. Igazán az volt az első, ami nemzetközi volt abban az értelemben.
De hazánk számára az egy szomorú szentév volt, mint szentév börtönben, Rákosi diktatúra idejét élték akkor.
Igen, ugye a magyarok azért erősen ki voltak zárva, de éppen akkor, és éppen ezért 12. Pius pápa nagy súlyt fektetett arra, hogy minden egyházmegyében legyen olyan templom kijelölve, ahol a hívek teljesíthetik a szentévi búcsúnyelés feltételeit. Tehát ezért mondom, hogy igazán ilyen értelemben lett nemzetközi az a szentév. Egyébként magyarok már az első szentéven is részt vettek. Sokat nem tudunk erről, de van olyan egy-két évvel későbbi okleveles adat, ami azt mutatja, hogy 1300-ban két magyar püspök és még két kanonok részt vett, Rómában volt a szentéven. Aztán 1350-ben a legmagasabb rangú jelenlévő, az épp a magyar király volt, Nagy Lajos, aki a nápolyi hadjárat közben szerét ejtette, hogy Rómába is eljusson. Egyébként Arany János a toldi szerelmébe ezt nagyon szépen bele szövi, ezt a mozzanatot. És aztán utána is, ugye magyarok hol magasabb szinten, hol alacsonyabb szinten részt vettek a szentéven. Még egy ilyen magyar részvételt kell kiemelni, az 1900-as szentév, tehát a 13. Leó újra indítja ezt a szokást. Agg pápa, 90 éves volt akkor, elhatározta, hogy megmutatja a világnak a pápaság új arcát, és minden csoportot ő fogadott. Akkor a magyar görög katolikusok elzarándokoltak Rómába egy küldöttséggel, püspökeikkel az élen, és kérték a magyar nyelvű liturgia engedélyezését. Ez nem azonnal történt, és nem akkor történt, de önmagában az a tény, hogy a pápa ezt a csoportot is fogadta, fölértékelte a görög katolikusok törekvését.
Janus Pannonius-t említeném, aki az 1450-es szentév kapcsán azt írta, hogy a zarándokok jó sok pénzt visznek, illetve hagynak Rómában. De ez Magyarországra nem volt jellemző, mert minden összeget akkor a török elleni kiűzésre, a török elleni hadjáratokra kellett fordítani.
Így van, ugye Janus Pannonius azt gondolom, hogy nem vett részt római zarándoklaton. A barátjának, a Galeotto Marciónak ír csípős epigrammákat, ugye látva a zarándokok áramlását Észak-Itálián át, és valóban ugye csipkelődik, hogy a pápa biztos jól jár, meg a római kocsmárosok is jól járnak, stb. Most ugyanekkor viszont itthon, Magyarországon, Hunyadi János, és tehát az ország irányítói azt kérték a Szentatyától, 5. Miklós pápától, hogy a magyarokat mentse föl a Rómába zarándoklás kötelezettsége alól, és megkapták ezt a kegyet. Lehetett búcsút nyerni Magyarországon akkor úgy, hogy két kiemelt zarándok helyet kellett meglátogatni, Szent István székesfehérvári sírját, és Szent László nagyváradi sírját, és akkor mindegyik helyen, mind a két helyen 3-3 napon át kellett a megfelelő imákat elvégezni.
A szentéveknek volt-e szervezett rendszere? Hiszen tudjuk, hogy magyarok vezették be például a kolosszeumi gyertyás körmenetet.
Igen, éppen az is szépé teszi ezt a témát, hogy szinte minden szent évben egy újabb szokás ráépül az előzőre, és valóban ugye a magyar közreműködés az időnként jelentős volt, ha nem is éppen csak a magyarok. Kezdeményeztek valamit, de más népekkel összefogva. Mondok egy példát a középkorból, a pápai gyóntatók rendszere. Nyilvánvaló, hogy a gyónást az ember általa ismert nyelven végzi, ami leginkább az anyanyelve. És főleg a szent években mutatkozott arra igény, hogy a nagyszámú zarándokot Alpokon túlról a saját gyóntatóik fogadják. Ezt látjuk 1425-ös szent évnél, 1450-es szent évnél már ott vannak a pálosok, Rómában, és akkor közülük jelölnek ki pápai gyóntatót, aki olyan fölhatalmazásokkal rendelkezik, mint ott valaki a pápának magának gyónna meg. Tehát olyan bűnök alól tud föloldozást adni, amelyeket a kánon joga pápának tart fenn. Tehát ilyen módon ez érdekes. Nem csak a rituálé változott, hanem a szervezés is, a szentéveknek a zarándokok ellátása is. Hát először ez az egész egy spontán mozgalom volt, és nem csak 1300-ban lepte meg a római kúriát a zarándokok száma, hanem 1400-ban is, mert éppen akkor azt gondolták, hogy talán ez most nem is lesz, már ez a búcsújárás, és akkor az önostorozók mozgalma, flagellánsok mozgalma Itáliába szervezett egy hatalmas zarándoklatot. Hogy ez megint meglepetés volt, megint spontán volt mindez. És aztán ez a spontaneitás egy bizonyos létszám fölött veszélyeket rejt magában, az az 1450-es szent évnél derült ki, amikor is az egyetlen hídon, ami akkor átvezetett a Teverén, a Tiberisen, az Angyalvár hídján, Szent Péter Bazilika és a Lateráni Bazilika közötti útvonalon, ugye ott egy ilyen pánik alakult ki, egy tumultus, és akkor ottan többeket agyon tapostak, és a vízbe fulladtak. Na most akkor próbáltak ezen segíteni, hogy terelik a zarándokokat, de hát hogyan terelték? Bottal ütötték őket. Ugye erre találtak megfelelő embereket, akik ottan áthajtották a hídon, meg lezárták a hídat. Ilyen események voltak, úgyhogy a következő szent évre, 1475-re már úgy készültek, hogy egyfajta városrendezést hajtottak. Végre új hídat építettek, ugye Sixtus pápa építette pont a Sistót. Nyitottak új utakat, hát legalábbis egy kicsit szélesítették az utakat, ahol lehetett. És akkor a következő évszázadban, 1550-ben pedig megindul egy ilyen sajátos fejlesztés a zarándok fogadásban. Ez a reneszánsz kornak a vége, barokkor kezdete, úgyhogy érkeznek az előkelők, notabilitások, az első minőségi szállodá, csúcs minőségű szállodákat Rómába akkor nyitják. Tehát a legtöbb zarándok ezeket nem vette igénybe, és ezért Néri Szent Fülöp létrehozott egy testvérületet, mondjuk egy ilyen lelkiségi mozgalmat, csoportot, és ők megszervezték azt, hogy minden zarándoknak, aki igényli, 3 napig adnak szállást és étkezést, és ehhez gyűjtötték az adományokat 1550-ben. De nem csak Néri Fülöp volt az, aki ezt szervezte, hanem például Loyolai Szent Ignác is, a maga népcsoportjának, baszkoknak az ilyenfajta kezdeményezésébe részt vett.
Ebben az évben is 30 millió, legalább 30 millió zarándokot várnak Rómába.
Igen, ez nagy kihívás.
Elhelyezésük, ellátás.
A város érdekes, megint történetileg nézve ezt a kérdést, hogy Róma városa hogyan vesz részt mindebben. Tehát volt egy időszak, amikor inkább ellenségesen fogadták az zarándokokat. Ez az olasz királyságnak a ugye, liberális korszaka volt, 19. század vége, 20. század eleje, tehát nem csak a szentévi zarándokokat, másokat is. Tehát 9. Pius 1875-ben éppen azért nem hirdetett ünnepélyes szentévet, mert tartott a provokációktól, meg attól, hogy maga a városvezetés ugye antiklerikálisokból állt, és a városvezetés nem fog együttműködni. És akkor ez megváltozott a 20. században, néha kellett egy kis ösztökélés, én magam 2000-es szent év előtt tanultam kint Rómában, és emlékszem rá, hogy 1998-ban már szinte könyörögtek, vagy felszólították a római városvezetést, hogy most már valamit kezdjenek el a tömegközlekedés fejlesztésével. És akkor összeszedték magukat, és két év alatt lecserélték az egész buszparkot. De egészen addig egész ócska buszok jártak Rómában.
Az elmúlt évszázadok során milyen gyakran került sor rendkívüli szentévre?
A rendkívüli szentéveket ugye a 16. században kezdték el meghirdetni, abban a formában, még nem is egész évre, nem is szentévként nevezték ezeket, hogy egy-egy pápa a trónra lépésekor ugyanolyan jellegű búcsút hirdetett meghatározott feltételekkel, mint egyébként a szent években. Na most ez egy gyakorlattá vált, nem mindig tartották be ezt. És a 20. században érdekes újítás történt, pontosabb egy visszatérés egy korábbi kezdeményezéshez, mert nem csak a 25 évenkénti szent éveket hirdették meg, hanem 1933-ban a megváltás 1900. évfordulójára hirdetett 11. Pius egy rendkívüli szentévet. Azért mondtam, hogy egy régebbi kezdeményezést elevenítettek föl, mert volt már egy ilyen gondolat 1490-ben, amikor hirdettek egy extra szentévet, tehát akkor azt mondták, hogy az a szentév, és akkor azt gondolták, hogy 33 évente kéne ezen túl szentévet hirdetni. Akkor egyet tartottak, így a 33 éves periodizációval, de utána visszatértek a 50, majd a 25 évhez. Na most hát volt ennek előzménye, mi volt a háttere ennek, hogy 1933-ban ilyen rendkívüli szentévet tartottak, hát túl a teológiai és spirituális megokoláson. 1925-ben még úgy tartották meg a rendes szentévet, ugye nem létezett Vatikánvárosi állam, a pápák nem is hagyták el megválasztásuk után a Vatikán területét, csak a Szent Péter Bazilikába pontifikáltak. Tehát ez eléggé lekorlátozta a szentévnek az ünnepélyességét. Na most 1929-ben megtörtént a kibékülés az olasz királyság és a apostoli szentszék között a lateráni szerződésekkel, és egy új helyzet állt elő, és akkor úgy gondolta a 11. Pius, meg tanácsadói úgy gondolták, hogy akkor most valóban lehet egy nagyobb ünnepélyességet adni a szentévnek, és akkor így lett 1933 kijelölve, de aztán 1983-ban is volt ilyen szentév, rendkívüli szentév II. János pápa alatt, és ha jól tudom, Ferenc pápa előre jelezte, hogy 2033-ban is lehet ilyenre számítani.
Még nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni, de műsoridőnk lejárt. Végezetül kérem, összegezze, hogy a szentévnek mi a helye az egyház történetben.
Minden szentév szól egyénileg a hívőkhöz, és szól az egész közösséghez. Tehát bűnbánatra szólít fel, megtérésre szólít fel. Az az üzenete a szentévnek, hogy közelebb kerülhetünk Krisztushoz, újra közel kerülhetünk Krisztushoz. Erre egyénileg is meg vagyunk hívva, és mint közösség is meg vagyunk hívva. Sőt, II. János pápa hangsúlyozta, Ferenc pápa szintén hangsúlyozza, hogy valójában az egész keresztény közösség, nem csak a katolikus egyház van meghívva egy ilyen szentévben arra, hogy Krisztushoz visszatérjen.
Kedves hallgatóink, Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának középkor és újkori egyháztörténeti tanszékének vezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Egy kis kitérő után, amely Ferenc pápáról való megemlékezés volt, folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Továbbra is a II. Vatikáni zsinatnak a liturgiáról szóló konstitúciója az alapunk a Szent Miséről szóló gondolkodásban, elmélkedésben. A zsinat az egyházmegye liturgikus életéről szól a 41. pontban. Azt hangsúlyozza ebben a pontban a zsinat, hogy a liturgia teljesebb átélése a püspöknek a vezetésével történik, így szól erről. A püspököt úgy kell tekinteni, mint nyája számára rendelt főpapot, a hívő krisztusi élete bizonyos mértékig tőle származik és tőle függ, vagyis egy területen a püspöknek a szerepe, a lelkisége meghatározó az egyházmegye számára, így folytatja a zsinat a 41. pontban. Ezért az egyházmegye liturgikus életét, főleg a székesegyházban, a püspökkel a központban igen nagyra kell értékelni. Legyen mindenki meggyőződve arról, hogy az egyház a legkiválóbb módon akkor lesz láthatóvá, amikor Istennek egész szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz a közös liturgiában, Mindenek előtt pedig az eukarisztia megünneplésében, az ima egységében és az egy oltár körül, amelynél a közösség élén ott áll a papságtól és a segédkezőktől körülvett püspök. Itt a zsinat természetesen a székesegyházat említi a liturgikus élet központjának az egyházmegyében. De meg kell jegyeznem, hogy tulajdonképpen ugyanez a fontos szerep történik, amikor a püspök meglátogatja az egyes egyház községeket, és ott mutat be szent liturgiát a helyi vagy a környékbeli papság közreműködésével. Ugyanígy a teljességet élhetjük át benne. Így folytatja a plébánia liturgikus életéről a 42. pontban a zsinat. Mivel a püspök egyházmegyéjében nem tud mindenkor és mindenhol személyesen egész nyájának élén állni, szükségképpen a hívő közösségeket kell létesítenie. Közülük a legfontosabbak a plébániák, amelyek a püspökök helyettesítő helyi lelkipásztor vezetése alatt állnak. Ezek valamiképpen a földkerekségre kiterjedő, látható egyházat teszik jelenvalóvá. Talán nagyon érthető ez a mondat, mégis álljunk meg egy pillanatra ezzel kapcsolatban, és hangsúlyozzuk, hogy helyi szinten a plébános képviseli a püspököt és magát az egész egyházat, amikor a liturgiát, a szent misét bemutatja. Így folytatja a zsinat, ezért kell elméletileg és gyakorlatilag ápolni és elmélyíteni a híveknél és a papságnál az egyházközség liturgikus életét és szoros kapcsolatát a püspökkel. Törekedjenek arra is, hogy a közösség tudata élő legyen, és különösen a vasárnapi szentmise együttes megünneplésében mutatkozzék meg. A zsinat tehát hangsúlyozza a vasárnapi szentmisének a fontosságát. Ugyanúgy, mint az ősegyházban a hét első napja, a vasárnapi közös összejövetel, a kenyértörés a legfontosabb momentum volt az ősegyház életében, ugyanígy az egyházközségben a vasárnapi szentmise középpontban áll. Éppen ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem elégséges rádión, televízión keresztül belekapcsolódni a szentmisébe, jelen kell lenni a vasárnapi közösségben, a plébánia életében, hiszen ez az egész egyháznak a liturgikus cselekménye. A továbbiakban a zsinat beszél a liturgikus mozgalomról, ebben arról szól a 43-as pontban, hogy a mozgalom a liturgia ápolására és megújítására bontakozott ki, joggal tekinthető az isteni gondviselés korunk számára adott jelének. Nem más, mint Szentlélek járás az egyházban, mely annak életét, sőt korunk egész vallásosságának sajátos, ismertető jeggyel látja el. Ezért a zsinat a következő határozatokat hozza, beszél a zsinat országos liturgikus bizottságról, ez hazánkban a Magyar Katolikus Püspöki Karnak az irányítása alatt létrehozott és működő szervezet. Ebben megjegyzi a zsinat, hogy a liturgikus bizottság foglalkozzék a liturgia tudományáról, a zenéről, az egyház művészetről, és ezekhez a megfelelő szakembereket próbálja megtalálni. Szintén beszél a zsinat az egyházmegyei liturgikus bizottságról, egyházmegyénkben ez az érsek úrnak a vezetésével működik. És szintén fontos, az egyház zenei és egyház művészeti bizottságnak a létrejötte. Talán az egyház zenével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy nem mindegy, hogy a legnagyobb misztériumot, a Szent Misét, amelyben Krisztus kereszt áldozata valósul meg, milyen zene képviseli, milyen zene kíséri a liturgiát. Érdemes ezt végig gondolni, hogy nem az általános tetszés kell, hogy ezt irányítsa, hanem egy mélyebb liturgikus gondosság. Szintén fontos, hogy milyen képek, szobrok vannak a templomban. Fontos tudni, hogy nem mindegy, hogy valaki otthon megunt egy képet, meghalt egy idősebb hívő, és a család úgy gondolja, hogy a templomba viszi azt a képet. A templom nem kép lerakóhely, hanem tényleg olyan hely, ahol a művészet elősegíti az Istennel való találkozást. A következő pontban, a 47-ben a zsinat az eukarisztia és a kereszt áldozatról beszél. Így szól. Üdvözítünk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, amelyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozat a századokon át az ő eljöveteléig jelenlévő valóság legyen. Ezért szeretett jegyesére az egyházra bízta halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, amelyben Krisztust fogadjuk szívünkbe, lelkünk megtelik kegyelemmel, és megkapjuk a jövendő dicsőség zálogát. Kedves rádióhallgatók, fontos momentum ez a zsinati megfogalmazásban, hiszen minden szent mise Jézus kereszt áldozatának megújítása, az utolsó vacsorának az emlékezete. Éppen ezért fontos és lényeges, hogy a hívek a papsággal, a szentmisét bemutató pappal együtt ezekre a misztériumokra gondoljanak, és átéljék, miközben megjegyzem, hogy a saját kéréseiket, a saját életüket tegyék Krisztus oltárára. Kedves rádióhallgatók, innen fogjuk folytatni a következő alkalommal, amikor is újra a tevékeny és tudatos részvételről szól a zsinat, azt szeretné elérni a szentmisén résztvevőkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kis